Az idő egész héten kitart.
Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Az ausztriai eredetű aszbeszt szennyezés már több magyarországi vármegyét is érint. De vajon hogyan mutatják ki a szakemberek a veszélyes anyagot a vizsgálatok során? Egy aszbeszt vizsgáló laboratóriumban jártunk.
Palatető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá. Mit látni?
Ez egy olyan palatető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
Az önkormányzat elutasította, a polgármester tiltakozik, mégis elektrolitgyár épülhet Szolnokon.
Egyről semmelyik engedély sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. Amennyiben nem kapjuk meg a befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedély kiállmágát, és nem tudunk megkapni az égítési engedélyt sem.
A Baradla-barlang 200 évvel ezelőtti felfedezése és felfedezője előtt hajtottak fejet a Mélységbándora című filmalkotói.
Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza, az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogató fölkeresztették a barlangot.
Egyre nagyobb aggodalmat kelt az Ausztriából származó aszbeszt szennyezés ügye, amely már több magyarországi térséget is érint. A Greenpeace vizsgálatai veszélyesen magas aszbeszt szintet mutattak ki Burgenlandban, Steyerországban és Alsó-Ausztriában, valamint Magyarországon Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A közelmúlt esetei ráirányították a figyelmet egy régóta ismert, mégis sokszor rejtve maradó veszélyforrásra. De hogyan lehet megállapítani, hogy valóban jelen van az aszbeszt egy épületben vagy bontási törmelékben? Milyen mintákat vesznek a szakemberek, és mi történik ezekkel a laboratóriumban? Kolléganőnk Királyhégyi Zsuzsanna Gröger Nórával, az Eurofin Environment Testing Hungary Kft. Ügyvezetőjével és Tamás Barbara laboratóriumi mérnökkel beszélgetett.
Nézzünk egy mintát, ami tartalmazhat aszbesztet.
Keresek egy ilyen palatetőt, mert abban biztosan van.
De a beadott minták közül keresünk, zacskóban van benne.
Ebbe valószínűleg lesz, de keresek még.
Ezek a minták honnan érkeztek?
Ezek Dániából érkeztek.
Sokszor érkezik külföldről minta, tehát hogy Dániából jött.
Ez egy kooperáció egy dán vállalattal, az ő mintájukat is vizsgáljuk itt Magyarországon. Egyrészről mérnökirodák által beszállított mintákról van szó, akik végzik különböző korábbi károknak a mentesítését, illetve gyártó cégeknek a mintái is bekerülnek hozzánk, olyanok, mint az akkumulátorgyárak, vagy autógyárak, vagy bármilyen gyógyszergyárak, akiknek ugye van kibocsátásuk, ami hat a környezetre.
Hogyan folytatódik a vizsgálat? Tehát behozzák ide a mintát, mi történik aztán itt vele?
A mintákat vagy a mi akkreditált mintavevőink veszik, vagy pedig behozzák ide hozzánk a mintákat. A mintákat regisztráljuk, ellátjuk egy anonim azonosítószámmal, és ezt követően a laboratóriumban különböző jellemzően vegyi vizsgálatoknak vetjük alá, amiután megvan az eredmény, jegyzőkönyvezzük azokat, illetve a jegyzőkönyveket aztán végül kiküldjük az ügyfeleink számára.
Ebben még szabad szemmel is látható, hogy vannak különböző szálak, de igazából az, hogy ez valóban aszbeszte, azt a mikroszkóp alatt tudjuk megállapítani.
Kibontjuk az zacskóból. Ettől, hogy hozzáérek, még nem lesz bajom.
Nem, ezt műanyag zacskóban kell tárolni, zárhatóban. Hivatalosan dupla zacskóban szokták kérni, akik jogosultak ilyen jellegű hulladék elszállítására, és ezt csak elszívó fülke alatt bontjuk ki. A mikroszkóp az egy elszívó alatt van.
Most bekapcsoljuk.
Csajuk.
Beindult az elszívó. Valamilyen védőfelszerelés szükséges önnek ilyenkor, mikor vizsgálja?
Kesztyű az elég, és ilyen nedves törlőkendőket szoktunk használni, a tisztításra. Amíg nedvesítve van az aszbeszt, és nem kerül a levegőbe, addig nincs vele probléma.
Tehát nedves törlőkendőket teszünk a mikroszkóp elé, előtte egy műanyag búra, csak a kéznek van nyílás, ahova be tud nyúlni a vizsgáló.
Azért tűrjük fel a ruhát is, mert a ruhában megtapadhatnak, hogyha esetleg vannak aszbesztek, és olyan felületnek nem szabad bekerülnie, ahonnan nehéz letakarítani. Ez egy sztereomikroszkóp. Itt optikailag látjuk csak nagyítva, hogy ezek milyen jellegű szálak, abból is sok mindent meg lehet állapítani, de azonosítani ebből még nem lehet.
Megnézzünk közelről felnagyítva egy aszbeszt szálat.
Van egy kamera, és akkor lehet látni majd ugyanazt, ami a mikroszkópon is történik.
Tehát a laptop össze van kapcsolva a mikroszkóppal, és itt a kamerán fogjuk látni. Bontjuk az acskót. Előkerül az aszbesztet tartalmazó palattető, ami feltételezhetően tartalmaz aszbesztet.
Török belőle egy kisebb darabot, mert ez túl nagy ahhoz, hogy megnézzük.
Kis kalapáccsal kalapáltunk le belőle egy darabot zacskó alatt, műanyag búra alatt. A palattető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá. Mit látni?
Ez egy olyan palattető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
Mi kerül erre a kis üveglapra?
Ez egy olyan folyadék, diszperziós folyadék, aminek pontosan tudjuk a törés mutatóját. Erre azért van szükség, mert ez egyezik maguknak az aszbeszt szálaknak a törés mutatójával.
Mit jelent ez, hogy törés mutató?
Igazából az anyagoknak különböző törés mutatójuk van, különböző hullámhosszokon, ez egy fizikai tulajdonsága az anyagoknak.
Tehát, hogy milyen könnyen törik egy anyag?
Nem, ennek a fénytöréshez van köze, nem a fizikai töréshez.
Az üveglapon rajta van a kis aszbeszt szál, a vizsgáló belenéz a mikroszkópba, és már látható is a laptop képernyőjén. Fantasztikusan néz ki, mint egy ilyen aranyszál.
Itt látszik, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon vékony szálak. Vannak olyan aszbeszt szálak, amik könnyebben vizsgálhatók, mert mikroszkópikus méretekben viszonylag nagynak számítanak, és vannak ennél sokkal kisebbek is.
Kicsit úgy is néz ki, mintha egy rovarnak a lábai lennének.
Ilyen sejemszerű szálak, amit most találtunk, úgyhogy ezek nem teljesen egyenesek, hanem egy kicsit ilyen hullámos. A szálak azok szétválnak, úgy lehet látni, mint ahogy a hajszál ketté válik.
Valójában az aszbeszt milyen színű természetben előfordulva?
A leggyakoribb az a fehér szín, azért is használunk ilyen fekete kis tálkákat, mert azon sokkal jobban látszik, hogyha van egy-egy fehér szál, de vannak olyanok, amik halványzöldes színűek, szürkék, és van olyan, ami kék színű is lehet, sötétkék.
Mit lehet tudni az aszbesztről? Miért káros? Mi van benne? Hogy néz ki?
Ez egy olyan ásvány, ami nagyon apró szálakra tud esni, és ezért a tüdőbe bejutva nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Nem is rögtön okozza ezeket, hanem 25-30 év múlva jöhetnek elő különböző daganatos betegségek.
Hogyha ez egy ásvány, akkor a természetben előfordul?
Igen, előfordul. Ez egy szálas anyag, nem mindig így található meg tiszta formájában, de úgyis még a mai napig is bányásszák és használják is. Különböző építőanyagokban és nem tudom, munkavédelmi eszközökben akár, mert ez nem ég el, szóval nagyon széles körűen használják, és a természetben különböző kőzetekben is megtalálható.
A természetben önmagában nem káros, gondolom nem találkozhatunk káros aszbeszttel, vagy igen?
Ez attól függ, hogy milyen állapotban van. Amíg kötött állapotban van, és nem kerül a levegőbe, addig nem káros.
Miért kezdték el ezt használni, és az építőiparban például milyen tulajdonságai miatt?
Szerintem a legfőbb, amiért elkezdték használni, az az, hogy nem éghető. Pont a tetőszerkezetek nagyon fontos volt, hogy olyan anyagból készüljön, hogy ne tudjon a tűz annyira gyorsan terjedni, főleg a gyorsan városiasodó környezetben, ahol egyre közelebb kerültek a házak egymáshoz. Ez lehetett szerintem az oka, hogy ennyire széles körben elterjedt.
Mióta tudjuk, hogy az aszbeszt káros?
Nagyjából a 70-es években elkezdték már vizsgálni, viszont a vizsgálat kezdődött el, és nem volt semmiféle széles körű tiltás a használata ellen, és bizonyítani is nagyon sokáig tartott, hogy ez összefügg ezzel a szennyezéssel, ezek a különböző egészségügyi problémák. Ami most is előfordul, és nagyon sok van belőle, az a különböző építőanyagok. Ez lehet beton, csempe, csemperagasztó, szigetelés. Az egyik ilyen külön formája az a szórt azbeszt, ez mindenféle szigetelést jelent. Ami nagyon jellemző és látványos is, az maga a palatető, ami nagyon gyakran tartalmaz azbesztet, de például égésbiztos kesztyűkben, szóval szövetekben is használták, úgyhogy nagyon széles körű. Néhány évvel ezelőtt volt, hogy még zsírkrétában is találtak azbesztet.
Mióta van erre szabályozás itt Magyarországon, vagy hogyan alakult ez? Lehet-e most azbesztet használni?
Jelenleg nem lehet. Már jó néhány éve be van tiltva az azbesztnek a használata, de ahogy folyamatosan folynak a felújítások, az építési munkálatok, hogyha megkezdődnek a bontások, akkor mindenképpen teljes tervet kell arra csinálni, hogy hogyan lehet egy ilyen épületet lebontani, ami esetleg olyan időben épült, amikor még nagyon széles körben használtak ilyen építőanyagokat, és ezeket utána veszélyes hulladékként kell kezelni, és akik ilyen területen dolgoznak, azoknak az egészségére is nagyon oda kell figyelni a bontás során.
Amennyiben kiderül, hogy van az építőanyagban, vagy bármilyen beküldött mintában azbeszt, akkor azt megfelelő módon kell kezelnie, veszélyes anyagként vagy veszélyes hulladékként kell kezelnie, és a megfelelő szakcéget kell megbíznia a megsemmisítésére vagy elszállítására.
Az azbeszt jelenléte tehát sok esetben szabad szemmel nem is látható, egészségügyi kockázata azonban rendkívül komoly lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a megelőzés és a szakszerű ellenőrzés kulcsfontosságú. Bár a közgyűlés egyhangulag elutasította, a polgármester a miniszterelnöktől kért segítséget, hogy ne valósuljon meg, az országgyűlési képviselő pedig a környezetvédelemért felelős miniszterhez fordult, a tulajdonos mégis megépíteni az elektrolit gyárat Szolnok közvetlen közelében. A kínai Kunlun Chem eddig nem kommunikált a városban élőkkel, pedig a lakosok még tüntetést is szerveztek. Most azonban nagyot fordult a helyzet, a cég fogadóórát tartott, amelyen feltehettük kérdéseinket Lex Kao marketing igazgatónak. Mint kiderült, bár a bekötő út épül, a cégnek még semmilyen engedélye sincs az építkezéshez.
Egyébként semmelyik engedély sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. És ezeket majd az engedélyjelentben fogjuk használni. Amennyiben nem kapjuk meg a befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedélyjelentést, és nem tudunk megkapni az építési engedélyt sem. 2004-ben az év végén még kaptunk egy támogatási határozatot a közüléstől, és most visszavonták.
A vállalat eddig a kevesebb, mint 100 követővel rendelkező Facebook oldalán kommunikált a lakosokkal több hónapos szünetek.
Nagyon sajnálom, hogy az elmúlt évben nem nagyon igazán feltettünk sok energiát a Facebooknak a kezelésére. Jó. Később, mint soha.
Kiderült, az elektrolitgyár kiemelt státuszt kapott, ami elsősorban az engedélyek beszerzésénél jelent előnyt. Amennyiben ezt elvesztik, akkor is folytatják a gyárépítés előkészítését és az engedélybeszerzéseket.
Kiemelt státuszt igazából a magyar gazdasági stratégiából kaptunk meg. A kiemelt státusszal majd az engedélyeztetés eljárásban gyorsabb idő alatt tudunk megszerezni az engedélyeket. De az ilyen státusz nélkül nem azt jelenti, hogy semmiképpen sem nem hagyjuk be az engedélykéremeket. Magyarországon regisztrált cég vagyunk, ezért a cégnek jogabban benyújtani bármilyen engedélykéremet. És az, hogy végül meg fogjuk kapni, vagy nem, az pedig az illetékes hatóságoknak a döntése. Ha megfeleljük a jogszabályokat, akkor nekünk jogunk van itt megvalósítani.
A Kunlun Chem bár igényelt állami támogatást a gyár megvalósításához, azonban pénzt nem kapott.
Igényeltünk, de most még nem kötődünk a hivatalosan a szerződést. Egyelőre semmilyen nem kaptunk valóban.
Ha mégsem épül meg a gyár, vár, az gazdaságilag hátrányosan érintheti a céget, hiszen a telket megvásárolták, és a tervezési munkákért is fizetni kell.
Egyrészt gazdaságilag lesz veszteség, hiába dolgoztunk le eddig ilyen sokáig. Eddig Szolnokon megvásároltunk egy telket, és minden magyar tervező szigetel dolgozunk eddig, és ezért az ilyen tervezői munkákból is van valamilyen szolgáltatási díjat.
A gyár végleges, részletes tervei még nem készültek el.
Következő feladatunk lesz a 3D-s modellezés és a részletes építési rajz.
A cég marketing vezetője szerint váratlanul érte őket a civil tiltakozás ereje. Mint mondták, nyíltabban többet kellett volna kommunikálniuk az itt élőkkel. Mostantól mindent megtesznek ezért, ám ha az ellenállás nem csökken, akkor továbbállnak és máshol építenek gyárat.
Külföldi szintként az, hogy be tudunk ijeszteni egy társadalomban, nekünk sokat kell tanulnunk. Korábban mi csak úgy gondoltunk, hogy itt legyen a hivatalos módon, például az engedély kijelentésre kell kommunikálni. Magyarországon csak most jutunk rá, hogy az egyes civil szervezet, illetve lakosnak is van nagy befolyása lehet egy projektre. Most azt tanulunk meg, hogy majd más városban, vagy illetve más országokban is szeretnénk egy projektet megvalósítani, az a kommunikáció az egyik legfontosabb feladat. Projekt megkezdésétől kezdve mindig is volt olyan ellenálló hang a társadalomban, és az elmúlt egész évben nem tettünk igazán olyan káros dolgot a társadalomnak, a városnak. Nagyon szeretnénk és igyekezni fogunk javítani a mostani véleményt. És ha a jövőben tényleg olyan helyzetben kerülünk, hogy sem jogilag, sem politikailag, sem társadalmilag sincs semmilyen támogatás a projekt iránt, akkor sajnálattal fogunk elvenni.
A cég tehát folytatja a tervezést és erősíti a kommunikációt, hogy megépülhessen az elektrolit gyár. Ám elmondásuk szerint, ha az ellenállás erős marad, akkor levonulnak a területről és máshol építkeznek majd. Zöld hírek a kék bolygóról. Megindultak a mocsári teknősök. Májustól júliusig tart a mocsári teknősök tojásrakási időszaka, így a következő hetekben a vizektől sokkal messzebb is találkozhatunk velük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei felhívásukban arra kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úton átkelő állatokra. A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknős faja. Bár életük nagy részét a tavak, folyók és mocsaras területek álló vagy lassú folyású vizeiben töltik, a nőstények a fészkeiket a szárazföldön rakják le. Ilyenkor biztonságos, laza talajú és vízelöntéstől védett területeket keresnek, ami miatt akár kilométerekre is eltávolodhatnak a víztől. A Velencei tó vízszintje ismét történelmi mélypont közelébe került a tartós csapadék hiány miatt. Erről beszélt Pálinkás Imre, a MOHOSZ Velencei tavi kirendeltségének vezetője a Velencei tó vlognak. Május 19-én a tóvízállása 66 cm volt, miközben 2022-ben már 53 cm-es szintet is mértek. A vízpótlás kérdése továbbra is vita téma. A szakértők szerint hosszú távon a Duna vizének bevezetése jelenthet megoldást, bár ennek környezeti kockázatai is lehetnek. Televíziós premier előtt áll a dokumentumfilmes, természetfilmes rendező és operatőr Drexler Szilárd alkotása. A Mélységvándora című film Brazíliában a Nemzetközi Barlangkutató Kongresszuson első díjat nyert. S mind a nemzetközi és hazai filmes zsűrik, mint pedig a hazai barlangász szakma is lelkesen fogadta azt. A filmen a 30 éve világörökségi helyszínt, az Akteleki karszt legismertebb barlangját népszerűsítik, és emléket állítanak annak a 200 évvel ezelőtti feltérképezője előtt. A rendező operatőrt Tarnóczi László kérdezte.
Drexler Szilárd természetvédő, természetfilmes és természetfotós, dokumentumfilmes. A Kárpát-medence számos táján forgatott már filmet, sőt, ezen túl is, ugyanakkor föld alatti felvételeit nem nagyon ismerik. Mekkora kihívás volt a ma már világörökségi helyszín Baradla barlangról egy ismeretterjesztő filmet készíteni?
Nem maga a barlang volt kihívás, hiszen a Baradla barlang a magyarországi barlangok közül egy viszonylag jól járható, jól feltárt barlang. A kihívás inkább az volt, hogy a barlang Vas Imre által történő felfedezéséről kellett filmet készíteni, ami 200 éve történt, és ugye erről semmiféle archív anyagunk vagy képünk, nem sok ismeretünk van, ezért, hogy megfelelően illusztratív, látványos és szép legyen, ezért ki kellett találnunk valamit, hogy a néző figyelmét lekössük és átadjuk a szükséges információt. Könnyen kijelentem, hogy a barlangi közlekedés nem nehéz a Baradlában, ami lényegében igaz is, hogyha az ember nem 200 kiló felszerelést cipel magával nap mint nap, napi 12 órán keresztül.
Volt, hogy szifonokba is bementek, nem. És nyakig vízben kellett?
Nem. Amikor Vas Imre 200 éve felfedezte a barlangnak a Jósva főig tartó szakaszát, akkor első alkalommal azért torpant meg, mert nem tudott áthaladni a Vaskapu nevezetű részen. Az egy vízzel teli rész volt. A következő alkalom amikor odaérkezett, és végig tudott menni a barlangon, akkor kiszáradt már a barlang, és át tudott gázolni a patakmedren. Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég aszályosak voltak, és azért kevés víz van a karsztvidéken is a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vas Imrét, amikor odaérkezett. Szerencsére ez bekövetkezett, de a szifonokban mi nem járkálunk. Vas Imre is tulajdonképpen a kevés vízzel töltött, vagy víz nélküli Baradla barlangban könnyen haladt.
Ő egy mérnök ember volt, mi vitte őt a föld alá?
Vas Imre mentora Rajsz Keresztély volt, aki szintén egy geográfus volt, barlangkutatással is foglalkozott, a Baradla barlang addig ismert szakaszát ő írta le, ő tárta föl, készített róla térképet, leírást, és feltételezem, hogy Vas Imre az ő tevékenysége révén is megfelelő motivációt kapott ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát. Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza, az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók fölkeresték a barlangot. A ma is ismert szép cseppőképződményeket már az 1700-as években is látogatták az emberek. Vas Imre munkája azért jelentős, mert ő feltételezte, hogy a Vaskapu után még ugyanígy folytatódik ez a hatalmas barlang. A feltételezése be is igazolódott, hiszen tulajdonképpen eljutott Vöröstó és a Jósa főj részig, de nem talált barlang kijáratot, amely nagyon pontos térképet és leírás készített a Baradla barlangról. Szinte mai felmérésekkel is megegyezik minden. Én ugye nem vagyok barlangkutató, és nem vagyok barlangás sem, tehát azokat az ismereteket tudom csak elmondani, amiket a film kapcsán összeszedtem, és ami mondjuk elég sok kutatómunkát folytattam, de ennek a filmnek voltak barlangász szakértői, Egri Csaba és Borzsák Sára személyében, akiknek a szakmai tartalma köszönhető elsősorban. Én a dramaturgiát, meg néhány fontos részletet raktam hozzá, meg közösen írtuk a forgatókönyvet. Ők a szakértők ebben a témában, de azt tudom, hogy a barlang korai látogatói azért már ismerték a Baradla bejárattól megközelíthető cseppőképződményeket, sőt, korabeli ilyen olvasókönyvekben, meg újságcikkekben is szerepelnek leírások a Baradla barlangról. Maga Vas Imre is leírja a naplójában, hogy szerinte a világ akkor ismert barlangja közül a Baradla az egyik leghosszabb barlang. Úgy tartják a magyar barlangkutatók, hogy Vas Imre munkájával indult el a magyar barlangkutatás valójában hazánkban.
Az, hogy személyét is megjelenítették, és ráadásul olyan korhű öltözetben, olyan korhű körülmények között, amint a fáklyával bevilágítja a termet, maga a főszereplő is barlangász?
Igen, ugye a történet az, hogy a barlang felfedezésének 200. évfordulójára egy ismeretterjesztő filmet készítettünk Vas Imre tevékenységéről. Ezt a filmet az Agrárminisztérium támogatta. A megvalósító szervezet, az a Akteleki Barlangkutató Csoport nagy mértékben segítette a munkánkat az Akteleki Nemzeti Park, hiszen ez a film az ő tevékenységét is és az ő területét is népszerűsíti. Egri Csaba és Borzsák Sára szakértőkhöz kötődik a film ötlete, végig folyamatosan részt vettek a forgatáson nincs. Nagyon sok barlangos filmet végignéztem. Elvetettem azt a megoldást, hogy interjúkat készítünk a barlangban, és akkor mutogatunk szép részeket, hanem az jutott eszembe, hogy két szálon fut a történet. Az egyik szál az kosztümös jelenetekkel illusztráljuk Vas Imre útját és a Vas Imre felfedezését, a másik szálon pedig modern barlanggászokat mutatunk, akik a Baradla barlangban mozogva feltárják előttünk a mai barlangkutatók életét, illetve a barlang szépségeit, és akkor így a kettőt kontrasztba tudjuk helyezni. A Vas Imre jelenetekhez korabeli illusztrációkat, festményeket használtunk inspirációnak, vagy még fotókat is, amelyek a 19. században készültek a Baradla barlangról. Próbáltuk ezt a hangulatot visszahozni, ahogy ezek a képek ábrázolják a barlangot. A mai barlangos felvételekhez pedig a mai modern barlangi fotókat használtuk inspirációnak, így is növelve a kontrasztot a korabeli állapotok és a mai barlangász viszonyok között.
A film nagyon szép szakmai fogadtatást kapott, hiszen tavaly a Barlangász Világkonferencián Brazíliában díjat nyert.
Első díjat nyert, igen.
Korhű jeleneteket is bemutató filmmel állítottak méltó emléket a Baradla barlang 200 évvel ezelőtti felfedezésének. Az alkotás mindenkihez közelebb hozhatja a barlangok világát. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.